köszönjük szépen Litkai Gergelynek, igen, még megfontoljuk a dolgot, de egyenlőre még mindig itt a világ végén van ez a kávézó, a vendégem pedig továbbra is Bereznai Éva, fenntartósági szakértő, urbanista, építész, és hogyha hallgattátok eddig az adást, akkor már hallhattátok, hogy egy kicsit beszéltünk a fenntartható építészetről, és hogy itt is a skandinávok járnak elő, mindig ezek a skandinávok, de hogy esetleg még egy picit abba bele tudnám menni, hogy mondjuk mik azok a konkrét megoldások, és akkor ez milyen jó a konkrét megoldások, amiktől egy épület karban semleges, vagy karban semleges felé hajlik, tehát mik azok, amiket már a gyakorlatban lehet alkalmazni?
Én ugye azt a kevéssé alkalmazott megoldást vetném első sorba, a faépítészet. Hogy azokat a betonszerkezeteket, amit ma lényegében az összes új épület vasbetonvázzal vagy acélvázzal épül, illetve hát maga a lakóépületek meg tégla szerkezetekkel, hogy a világszerte nagyon erős mozgalom most, hogy favázas épületek épüljenek, mint természetes építőanyag. Tehát a nagyon karbonintenzív építőanyaggyártásból a természetes építőanyagok irányába mozduljon el a világ. Magyarországon ennek korlátai vannak, hiszen a jelenlegi jogszabályok szerint csak kisebb épületek építhetők fa szerkezettel, de az a lehetőség fennáll, hogy maga a tartószerkezet, ha nem is fából épül, de a kitöltő falak, azok természetes anyagból készült panelek legyenek, ami szintén csökkenti a beépített karbon lábnyomát az épületnek, és itt ugye akár fapanelek és közte cellulózrost hőszigetelés.
Hát ez mint az új építés, vagy a könnyűk szerkezetű házak hasonlóan.
Igen, igen.
És bocsánat, és tényleg lehet mondjuk ilyen fa szerkezettel akár egy komoly irodai épületet is meg lehet építeni stabilra?
Igen. Hát a váz nem, tehát ugye a világszerte most már felhőkarcolók is épülnek fa vázas szerkezetekkel, sőt ennél sokkal közelebb, mondjuk Bécsben is már 10 emeletes, 10-nél több emeletes épületekre is van példa.
És ugyanúgy mondjuk ezeknek 100-200 év lehet akár az élettartama, vagy azért ez mondjuk csak a betonszerkezetnél érhető el?
Hát én anyagban nem vagyok olyan profi, tehát hogy én alapvetően várostervező vagyok, és így erre nem fogok tudni válaszolni. De azért, ha megnézzük a japán és kínai építészetet, azért vannak több ezer éves faépületek. Az, hogy ma ez hogyan valósítható meg Magyarországon, azt nem tudom megmondani.
Azt gondolom egyébként, ha megfelelő módon van konzerválva, meg óva az a fa, mert a fa, ha nem éri nedvesség, akkor azért az egy nagyon-nagyon tartós dolog, ott a víz az, ami problémát tud okozni, gondolom én. Még egy kérdés merül föl bennem, hogy hát csodálatos, imádom a fát, mint építőanyagot, vagy bármilyen felhasználását, de azért mégiscsak felmerül az, hogy mennyire beszéltünk fenntarthatóságról, hogyha fát ki kell termelni azért, hogy mondjuk, nem tudom, épületek sokaságát megépítsük.
Igen, a fenntartató fakitermelés az egy külön ágazat. Tehát nyilván az ökológiai biodiverz erdők, tehát a hagyományos nagy erdő területeink, azok nem ezt a célt szolgálják, de nagyon
nem,
sok...
Kéne, hogy szolgálják, mert én a Nemzeti Parkban élek, aztán folyamatosan zajlik a fakitermelés, és ez szerintem a világon egyedül nálunk van a Nemzeti Parkokban, meg természetvédelmi területekben kereskedelmi célú fakitermelés, de mindegy, ez egy másik műsorra tartozik, de igen, tehát hogy te mit mondasz.
Igen, de hogy konkrétan vannak gyorsan növő fafajták, és azok a termelésé. Tehát ma Magyarországon nem kell attól félni, hogy több fát fogunk kivágni, mint amit be fogunk építeni. Nyilvánvalóan egy hosszabb távú gondolkodásban ezt is érdemes stabil jövő kép berakni.
De hogy
azért ne csak a fáról beszéljünk, mert a működési energia csökkentése, ugye az energia hatékonyság növelésével is lehet csökkenteni az épületek energiaigényét, illetve hát nagyon sok épületünk az hőhidas. Tehát nem csak maga az energia hatékonysági mutatója vagy kiszámított értéke magas, de ahogy megépül, úgy a használat során veszti a hőt. És ugye a hővesztességgel plusz energiát használunk, és maga a működési energia az energiatermeléshez kapcsolódik, az a karbonterhelés, ami az épületekhez is kapcsolódik.
Gondolom, az is egy fontos szempont, hogy az a tervezésben, hát csak egy családi háznál, nem, hogy gondolom egy irodaháznál, hogyha mondjuk olyan szándékkal van tervezve, akkor nagyon-nagyon sok mindent lehet nyerni már a tájolással, a megfelelő helyekre kiválasztott ablakokkal, tehát hogy igazából már ezzel is rengeteget meg lehet fogni, és hogy hát vannak tulajdonképpen nem csak hogy passzív, hanem aktív házak, tehát hogy ma már létre lehet hozni egy olyan épületet, ami megtermeli a saját maga energiáját.
Igen, ez a passzív ház mozgalom is. Aktív ház viszonylag kevés épül, nagyon kár, hogy kevés épül. Passzív ház az jóval több. Ezek is általában azért a kisebb épületekre jellemzők, viszont az energia árak robbanása miatt, illetve ez az energiafüggőség miatt, azért ez is egy dinamikusabb ívet fog leírni a következő időben. Az nagyon érdekes, hogy említetted ezt a jól tervezzük az épületet. Hát, ha belegondolunk, 150 évvel ezelőtt az őseink ezt jól tervezték. Tehát azok a tornácok.
Muszáj volt nekik.
Igen, mert hogy az életük függött tőle. Egy kicsit elkényelmesedtünk. Tehát a 19.-20. század az arról szólt, hogy a technológia fejlődéssel, meg a jólét fejlődésével kevésbé éreztük fontosnak ennek a hatékonyságát. És most van itt az idő, amikor az éghajlat, ahogy említetted is, az extrém éghajlati eseményekkel rádöbbenünk arra, hogy igenis ebből a nem is jólétből, hanem a butaságból vissza kell fogni. És a maga az épületek tervezésénél, vagy akár egy helyi építési szabályzatban az építési helyek kijelölésénél ez a tájolás nagyon kevésszer vetődik föl, de ha belegondolunk és körbenézünk, akár itt a Váci úton, ma egy új épületet, irodai épületet külső árnyékoron nélkül nem szabadna építeni.
És ehhez képest színüveg épületeket építünk, amikre tűz be a nap, és aztán meg zúgnak a légkondik, hogy azt utána lehűtsék nyáron, azt, hogy télen, hogy fölfűtsék. Nekem eleve az abszurdum, amit már beszéltünk erről a műsorban többször, hogy ez az ürület, hogy akkor nyáron nagyon lehűtjük, télen nagyon felfűtjük, és akkor erre is megy, hát ha elmegyünk csak egy plázába, hogy milyen szinten van mondjuk télen meleg, tehát hogy ezeket is rengeteget meg lehetne fogni. Nagyon jól megfogalmazta egy Balázs barátom, aki itt szólt lenni, hogy miért hűtjük le jobban az épületeinket nyáron, mint hogy télen fölfűtjük. Tehát, hogy ezzel is gondolom, hogy rengeteg energiát meg lehetne fogni.
Így van. Hát sokszor jogszabályon is múlik, vagy szabványokon, mert hogy jogszabályok és szabványok előírják a termikus komfort mutatókat, tehát ez, hogy mi, igen, ez a télen-nyáron mi a minimum és mi a maximum hőmérséklet. Ebben is elmozdulás látszik, hogy próbáljuk meg az emberi komfortot maximálisan figyelembe véve azért egy optimális határt tartani. Az irodai épületekben, meg a kereskedelmi épületekben a hűtés a legnagyobb energiafogyasztó, a hűtés és szellőzési rendszerek, tehát biztos, hogy ez a nyári túlhűtés, ez nagyon sokszor a legnagyobb terhelést jelent, de egyre inkább ugye a tavaszi meg az őszi időszakokban is megjelenik az, hogy míg az északi fronton még fűteni kell, a déli, nyugati, keleti oldalakon hűteni. Tehát maga az egész hűtési időszak is sokkal hosszabbá vált, ami szintén a túlzott energiahasználatot, energiafogyasztást jelent.
Engem azt szokott lenyűgözni, te is említetted, hogy ugye régen ezeket már kitalálták, és nagyon sokszor szoktam belefutni olyan kis videókba, ami azt mutatja be, hogy mondjuk több száz évvel ezelőtti építészetben mondjuk hogy oldották meg, mondjuk Afrikában, hogy mondjuk a szellőzés, tehát hogy csak egyszerűen az, hogy bizonyos helyeken árnyékoltak, levegőt vezettek át, tehát hogy ezeket még csak ki se kéne feltétlenül találni, és itt vannak a technológiák, mégis szinte soha nem látom, hogy ezt alkalmaznák a modern építészetben.
Nagyon kevéssé, és sajnos az arab világban is ezek a hagyományos kürtős, a felmelegedés fizikai áramlásnak megfelelő kürtős rendszerek helyett bejöttek a gépek. És az olcsó energia és a gépek használata azokat a hagyományos megoldásokat, amik a felmelegedett levegő fölfele áramlásával a kürtökbe kivitte a meleg levegőt, illetve a föld, ami kevésbé melegedett át, annak a hűvös levegőjét mozgatta át az épületen. Ez ritkaság a mai nap. Hollandiában, a Venlói városházában volt egy nagyon komoly szándék, hogy ezt a természetes áramlást minél jobban kihasználják. Hiszen ez eleve a levegőt is hűvösebben tartja a nyári időszakba, de a szellőzési igényt is csökkenti. Tehát minden gépi megoldást csökkent, amit energiát használ.
Hát meg ezt mindenki tudja, tapasztalja, hogy azért egy légkondicionált levegő az sosem olyan, mint amikor egy friss kinti levegő jön, vagy tényleg ha kinyitunk egy pince ajtót, és jön ki az a finom, friss, hűvös föld levegő, hát az teljesen más. Tehát, hogy ez is nagyon furcsa, hogy itt sem mutatkozik meg az igény. Ráadásul egy csomó betegséget is tudnak a légkondik terjeszteni, hogy nincsen jól kitisztítva, stb. Tehát, hogy itt van a megoldás egy karnyújtásnyira, csak igen, egy kicsit, nem tudom, erről ködnünk kellene.
A nemzetközi zöld építési minősítő rendszerekben is próbálnak visszanyúlni ezekhez a hagyományos módszerekhez, tehát ha a stratégiát készít a tervező mérnök arra vonatkozóan, hogy lehet a passzív hűtést, vagy passzív hűtést elősegíteni, vagy az árnyékoló rendszereket bevezetni, ez plusz pontokat, plusz krediteket jelent. Egy másik csomag ugye, hogy mennyi energiát használok, de hogy kimondottan a tudatos használata, vagy újra használata ezeknek az elfelejtett jó gondolatoknak, ez megjelenik ma abban a minősítő rendszerekben, amit a magyar irodapiac is most már lényegében minden irodai épület minősítést kell, hogy szerezzen, hogy kiadható legyen.
De van már ilyen épület? mondjuk alkalmaz ilyen.
Stratégia van rá, hogy akkor éjszaka kinyitjuk az ablakokat, és akkor az éjszakai lehűlt levegő lehűti a felmelegedett irodatereket, de olyan igazán építészetileg jól kitalált passzív és aktív hűtési rendszerek, azokat nem nagyon látunk.
Na jó, hát akkor ennél a kicsit szomorú pontnál kell, hogy egy kis szünetet tartsunk, mert hogy jönnek a hírek, de jövünk vissza, és akkor innen folytatjuk, és majd azért jövünk egy-két pozitívabb gondolattal is.